reggeli személy.
Erdős André, Magyarország volt ENSZ képviselője, nagykövet, diplomata a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok!
És van itt egy cikk, épp annak a világrendnek az alapjait ingatja meg Trump, amely nagyjátette Amerikát. Ez a címe, és úgy kezdődik, hogy 80 éve működő a hidegháború után is meghatározó rendszert ingatott meg Donald Trump. És egy picit beszélgessünk először arról, hogy mi ez a rendszer, vagy ön hogyan írná le a világ működését a hidegháborútól. Ezek szerint, hogyha hiszünk a cikk alapállításának, lehet, hogy mostanáig.
Hát az kétségtelen, hogy a Trumpnak a megjelenése előtérbe hozta azt az elmúlt 80 évet, amit eddig a II. Világháború vége után éltünk át, és tulajdonképpen ilyen fejezetekbe rakva azt lehet mondani, az első ilyen hosszú fejezet, hogy így mondjam, ez az úgynevezett hidegháború volt, ami eltartott ugye 45-től gyakorlatilag egészen 1990-ig, amikor egy bipoláris világ létezett, két ellenséges tömb egymással szemben létezett, de kiszámítható volt a világ, és ez a úgynevezett hidegháború, ez elkerülte azt, hogy itt Európában egy összecsapás jön létre a két tábor között. Ez volt az első nagy fejezet. És utána jött egy újabb 1990-ben, amikor azt hittük, hogy megváltozott a világ menete. Sőt, ugye voltak, akik ezt úgy nevezték, hogy egy új világrend jön létre, és tényleg sok minden mutatott arra, hogy ez így van, hogy a bipoláris világ megszűnt, egy multipoláris világ jött részre, a Szovjetunió is szétszakadt, a Varsói szerződés, stb. Tehát egy ilyen új világrend reményében indultunk a 90-es években. Az ember nem tudott előre gondolni természetesen, és Ez az új világrend hamarosan egyébként új világrendetlenségi vált, ahogy ezt a sajtóban annak idején megírták, mert itt-ott ugye konfliktusok jöttek létre, az iraki háború, a jugoszláv vérdráma és rémdráma, de mégis ez az a új helyzet volt, amikor valami új történt, és valami teljesen szokatlan és eltérő a hidegháború idejétől. Na most annak idején azt hittük, hogy lassan-lassan így fogunk fejlődni tovább. És aztán ez a harmadik fejezet gyakorlatilag egész friss dolog, és ez összefügg ezzel a Donald Trump nevezetű úrral, aki megjelent a színen, és én tulajdonképpen nehezen találnám meg a szavakat arra, hogy leírjam azt, hogy milyen érzéseket keltett bennem az, hogy ez az ember, aki egy televíziós showman, a saját viselkedésével, mozgásával, testbeszédével, különböző ilyen botrányos dolgokkal, amik végigkísérték az életét, ez eljutott oda, hogy most már másodszor az Egyesült Államok elnöke lett. És valóban azt kell mondani, hogy ez azért egy újabb fejezet a világ legújabb történetében, mert olyan alapvető dolgok, amik mindennapjainknak részét képezték, és a tudatunkban voltak, azok hirtelen kezdenek szétfoszlani. És itt elsősorban ugye arra gondolok, hogy ennek a világnak egyik fontos tényezője volt az a transatlanti szövetség, amely összekötötte Észak-Amerikát és Európát, és ez a Trump nevezetű elnök, ez most már hallatlanul egyértelműen és konzekvensen azon van, hogy ezt a szövetséget meggyengítse, és erre természetesen reagált a szövetség európai része, sőt, azt is mondhatnám, hogy a szövetség észak-amerikai része, tehát a kanadai rész is, amely tisztában volt azzal, hogy mit jelenthet ez a következő időszak történetében, hogyha ez a transzatlanti szövetség meggyengül, még akkor is, hogyha az európaiak összeállnak, mert ez a fajta tudat, ez most már nagyon jelentkezik náluk, olyan stratégiai autonómiát kell kidolgozniuk, amely csökkenti a függőségét Európának az Egyesült Államoktól, és ez nagyon nehéz nekem elmondani, mert nekem ez a fajta szövetség, ez egy alapvető dolog volt, ami elkísért életem hosszú időszakában, és nagyon furcsa arra gondolni, hogy ettől a szövetségtől valahogy el kell távolodni, legalábbis addig, amíg ez a fajta kurzus vezeti az Egyesült Államok vezetőit, elnökét és szoros munkatársait. Azért mondom azt, hogy szoros munkatársait, mert most van egy alelnökünk az Egyesült Államokban. Ha Trump befejezi a második elnökségét, ugye az amerikai alkotmány szerint többé nem választható elnökké. Ilyenkor gyakorlatilag automatikusan magától értetően az alelnök az, aki majd az elnök helyébe lép. Most az az alelnök, akit most már ismerünk, annak hasonló vagy sok esetben még drámaibb elképzelései vannak a világról, mint Trumpnak, tehát hogyha Trump lelép 4 év után, akkor nyilván ez a Vance nevezetű úr lesz az elnök jelöltje a republikánus pártnak. Tehát ilyen értelemben fennáll a veszély, hogyha Trump lelép a színpadról, egyáltalán nem biztos az, hogy meg tudunk szabadulni ettől a fajta megközelítéstől, amelyet az Egyesült Államokban tapasztalunk. Ezért erre fel kell készülnie mind Európának, mind adott esetben azoknak a normális republikánusoknak, akik ott vannak az USA-ban, és természetesen a demokrata pártnak is. Tehát ez a veszély, ez a lehetőség, hogy a világ teljesen megváltozik, ez a harmadik fejezet, az egyáltalán nem feltétlenül biztos, és ehhez azt kell tudni, hogy mi történik majd a következő 4 évben. De ezzel tisztában kell lennünk, és tisztában kell azzal lennünk, hogy egy sok magától értető dolog, ami minket elkísért, az manapság már nem működik, és nagyon vigyázni kell arra, hogy megyünk-e jobban a szakadékba, vagy pedig valamilyen módon menedzselni tudjuk ezt a dolgot. Egyelőre ennyit tudok erről a történetről mondani, de sajnos ez egy olyan dolog, ami elkísér minket a következő években is.
Azt, hogy mennyire mély ez a szakadék, azt még mindenképpen beszéljük meg, de most először arra gondoltam, hogy volt ma műsorban szó például erről a letelepedési kötvényszerű intézkedésről, amit Donald Trump most bevezetett, és amikor megkérdezték, hogy orosz oligarchák is vásárolhatnak-e, akkor ő azt mondta, hogy hát persze ő ismer orosz oligarchákat, és azok nagyon kedves emberek, és egy kicsit ez szerintem jelképe lehetne az ő jelenlegi elnökségének, amit eddig látunk belőle, hogy mintha egyéni érzelmek és szeszélyek vezérelnék őt, és nem lenne egyfajta koherens rendező elv abban, amit ő csinál. Ön mennyire látja ezt?
Gyakran használják azt a szót, hogy pragmatikus, hogy Trump pragmatikus, és hogy ilyen tranzakciós dolgokra gondol, meg azt, hogy ő egy pénzügyi szakember volt, és továbbra is az, és ilyen értelemben ő neki más a gondolkodásmódja, azokban a nagy kérdésekben, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Hogy egy példát mondjak például ezzel az ukrajnai dologgal kapcsolatban is, számomra megdöbbentő az, hogy itt van az Ukrajna, aki harcol a létért egy orosz agresszióval szembe, és amikor Trump belép erre a színpadra, a fő szempontja neki az, hogy nyers anyagokat megszerezzen Ukrajnában. És erre vonatkozott egy fontos tárgyalási sorozat, amely úgy tűnik most a végéhez is majd ér, hogy milyen módon lehet az Egyesült Államoknak egy részesedést kapni, meg bevételeket kapni a ukrajnai ilyen értékes ásványokból. Számomra azért megdöbbentő ez, mert még akkor is, hogyha fontosak ezek az ásványok, nyilván nem vagyok ebben szakember, azért furcsa, hogy akkor, amikor egy élet-halál harc folyik Ukrajna és Oroszország között, akkor az Egyesült Államok elnöke ezzel foglalkozik a leginkább. És most nem sokára ugye várhatunk egy látogatásra, amelyet Zelenszky fog megtenni Washingtonba, aláírják ezt a megállapodást. Nekem egyszerűen a prioritások szempontjából rendkívül irritáló, hogy ebben gondolkodik a Trump. De egyébként én már megtanultam az elmúlt hónapokban vagy években, hogy nem csodálkozom ezen, hogy Trump ilyen, csak sajnos a helyzet az az, hogy ezt az embert választották meg az Egyesült Államok elnökévé egy kis többséggel, az amerikai lakosság egy jó része ugye rászavazott, ők nem feltétlenül úgy gondolkodnak erről, mint én, és az kétségtelen, hogy Amerikában, ahol én ugye 16 évet töltöttem diplomataként, azt tudom, hogy óriási ország, két nagy óceán között, rengeteg ember, lakosság lakik ott, és nem feltétlenül foglalkoznak ők olyan kérdésekkel, amiket én most itt elmondtam, és azt is tudni kell, bár megjegyzem, hogy ez a tudás bennem már korábban megjelent, amikor az ENSZ-ben voltam a biztonsági tanács tagjaként, amikor a délszláv válság volt a napirenden, és ez volt a biztonsági tanácsban az első számú kérdés, az első számú téma, amellyel foglalkoztunk. És az igazság az, hogy a biztonsági tanácsban rajtunk kívül aligha ismerték mások, hogy mi az, hogy Jugoszlávia, milyen nemzetek vannak ott, milyen nyelveket beszélnek, milyen kultúrák, vallásuk van. Úgy számunkra ez egy eléggé frusztráló felismerés volt, de lényeg az, hogy az a tény, hogy itt nálunk a szomszédban, Jugoszláviában egy ilyen vérdráma történhetett, az csak azért lehetett, mert az emberek, és azóta egyre jobban tudom ezt, továbbra is az utca embere, hogy így mondjam, továbbra is sérülékenyek, és nagyon könnyen bevesztek mindenféle marhaságot, ezeket a gyűlöletbeszédeket, ezeket a szegregációs dolgokat, és ebben a Jugoszláviában, adott esetben Boszniában, mert ott volt a csúcspontja ennek a válságnak, ott, ahol három közösség élt, ugyanazok, etnikailag ugyanazok voltak, nyelvileg is gyakorlatilag ugyanazok voltak. Az egyetlen dolog, ami megkülönböztette őket, az a vallás. És elég volt az, hogy olyan csoportok jöttek létre, amelyek ezt kiaknázva gyakorlatilag ilyen gyilkosokká tették a szomszédokat egymással. Elkezdték ölni egymást ilyen dolgokban, amikor évszázadokon keresztül békében éltek egymással. És ez egy óriási tapasztalat, azóta is sajnos tapasztalom, hogy az utca emberét valóban nagyon könnyen meg lehet mérgezni mindenféle borzalmas dolgokkal. Persze ez korábban is azért létezett, de a mai világban ebben a új fejlődő technikailag egyre magasabb szintre emelkedő új világban ennek még nagyobb a veszélye, és sajnos látom, hogy ez létezik nem csak természetesen Európában, hanem a világ egyéb más részeiben is. Tehát itt ebben a történetben nagyon fontos az, hogy ebben a ukrajnai problémában jussunk valamilyen megoldásra, de most nagyon nehéz azt nekem elmondani, hogy milyen megoldás lesz, mert azt tapasztaljuk, hogy sok erőfeszítés történik ebben az ügyben, és természetesen Trumpnak nem feltétlen ez a fő szempontja, hanem egyéb más pénzügyi, tulajdonjogi, meg egyéb dolgok, amik számára irányt jelentenek. De nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk, hova megyünk. Itt az ENSZ-ben például nagyon érdekes volt az, ami éppen tegnap előtt történt, amikor a közgyűlésen ugye megint szavaztak egy Ukrajnával kapcsolatos határozatról. Meg kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években is többször szavaztak az ENSZ közgyűlésén, ahol mind a 193 tagállam ott van, az ukrajnai kérdésről is, mindenhol óriási többséggel megszavazták azokat a határozatokat, amelyek Ukrajna függetlenségét, területi épségét emelték ki fontosan. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sokan voltak a szavazók között, sokan, az ENSZ történetében eléggé egyedülálló módon, akik tartózkodtak. Mert ugye nem akartak esetleg itten problémákat okozni saját maguknak olyan gazdasági, kereskedelmi partnerekkel, akik mondjuk az orosz álláspontot képviselték, úgyhogy számomra eléggé fura volt, hogy nagyon-nagyon sokan félreálltak, és inkább azt mondták, hogy ők tartózkodnak. Na most ebben a legutóbbi két nappal ezelőtti dologban is ugyanez történt. A közgyűlés megint csak megszavazott egy eléggé egyértelmű többséggel egy olyan határozatot, amely, ahogy mondottam, a Ukrajna területi épségéről, függetlenségéről, a nemzetközileg elismert határokról szólt, de a oroszok is nyújtottak egy határozati javaslatot a közgyűlésre, ahol természetesen egy szó sem esett arról, hogy, bocsánat, nem az oroszok, az amerikaiak beterjesztettek egy határozatot, ahol szó sem esett arról, hogy Ukrajna tulajdonképpen egy orosz invázióval került szembe, és ezért volt az, hogy sokan megpróbálták megváltoztatni ezt a határozati javaslatot, ami egyébként nem sikerült, de lényeg az, hogy ez a határozat, amely egyértelműen hitettet arról, hogy Ukrajnának függetlenségét és a határait figyelembe kell venni, azt megszavazták. Azért mondom mindezt, mert utána a biztonsági tanácsban, ahol ugye 15-en vannak csupán, a 15 év tagú biztonsági tanácsban orosz részről benyújtottak egy saját határozatot, amely szintén nélkülözte azt, hogy a Ukrajna területi épségéről beszéljen, meg függetlenségéről, hanem arról beszéljen, hogy hát valóban meg kell állítani ezt a sok ember áldozatot, ami ott zajlik az ukrán-orosz háborúban, így nevezték, ukrán-orosz háborúban, holott hozzáteszem, ez nem ukrán-orosz háború, hanem Oroszország támadt Ukrajnára, és tudni kell azt, hogy a biztonsági tanácsban ahhoz, hogy elfogadja neked határozatot, mind az öt állandó tagnak rá kell szavaznia, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína és Oroszország, és miután a biztonsági tanácsban úgy döntöttek, hogy ezt a határozatot többségben meg kell, hogy szavazzák, megszavazták többségében, de állandó tagok közül többen tartózkodtak, mert hiányzott az a bizonyos utalás arról, hogy történt, hogy kezdődött ez az egész háború. Lényeg az, hogy eléggé sajátos dolgok alakultak ki az ENSZ-ben, a közgyűlésen, ahol ugye ez egy plenáris ülés, mindenki ott van, megszavazták, a biztonsági tanácsban először fordult elő az, hogy Oroszország és az Egyesült Államok együtt szavazott a határozat elfogadásáért. Tehát ez is egy olyan fajta szimptóma, ami mutatja azt, hogy olyan történik manapság, ami soha eddig az ENSZ létrehozása óta nem történt. És ez is felveti a kérdést az európaiak részére, hogy hogyan menedzselik ezt a dolgot. Nehéz előrelátni a dolgokban, de az kétségtelen, hogy ez egy újabb feladatot jelent, egy teljesen szokatlan feladat jelent az Egyesült Államok többi szövetsége számára, mert nem ehhez szoktunk hozzá az elmúlt hosszú évtizedekben. Én nagyon szívesen elképzelném azt, hogy 15-20 év múlva körülnézik a világban, és megtudakolnám, hogy mi is történt. Ez már nem fog összejönni, de azért mondom mindezt, mert előre nem látjuk a helyzetet. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok külpolitikája ma egészen más irányba megy, mint azelőtt, és azt is, hogy az Európai Uniónak a politikája is feltétlen figyelembe kell, hogy vegye ezt az új kontextust, és ez egy csomó új feladatot jelent az Európai Unió számára, hogy hogyan biztosítsa azt, hogy Európában béke, gazdasági jólét és biztonság legyen. Úgyhogy a harmadik fejezet sajnos olyan, hogy elkezdődött, váratlanul, senki nem várta ezt, és nem tudjuk, hogy holnap-holnap után mi vár minket.
Megkérdezték John Boltont, aki Donald Trump első ciklusában volt a nemzetbiztonsági tanácsadója egy rövid ideig, hogy Donald Trump miért nem támogatja Zelenszkijt, és John Bolton azt mondta, hogy azért nem, mert nem szereti, Putyint pedig szereti. És a kérdésem az, remélem nem egy naív kérdés, hogy ugyan nem múlhat ezen az, hogy az Egyesült Államok hogyan viszonyul a szövetségeseihez, kitart-e mellettük, és hogyha azt fogjuk tapasztalni, hogy nem, hogy elengedik most elsősorban Ukrajna kezét, akkor annak milyen hatása van a világra, meg arra, hogy akár mi itt Európában gondolunk magunkra, meg a saját szövetségi rendszerünkre?
Egy szóval drámai hatása lesz ennek. Hozzáteszem, megint ugye visszatérünk Donald Trumphoz, mint személyhez. Ezt most már látjuk, és számtalan helyen olvastam is, hogy a maga egocentrikussága, hiúsága, hízelgősége, ez olyan helyzetet teremt egy államfő, ráadásul nem akármi, most nem Uruguayról, meg Myanmarról van szó, hanem az Egyesült Államokról van szó, amely rendkívül bonyolultá teszi a személyes kapcsolatokat az Egyesült Államok elnökével. Őneki ez nagyon-nagyon fontos, és ezt már ismerjük, hogy ilyen típusú ember. Ezért figyelembe kell venni azt, hogy milyen módon menedzseljük ezt a problémát. Itt az egyik ilyen nagy feladata éppen Macron elnöknek, francia elnöknek volt, aki már korábban egyértelműen hitettett az Európai Unió stratégiai önállósága mellett, és számtalan esetben hívott össze különböző konferenciákat, megbeszéléseket, hogy vizsgálják meg, hogy ebben az új helyzetben mit kell csinálni, és ő valóban az összes többi európai vezetőhöz képest sokkal gyakrabban, aktívabban és egyértelműbben foglalt állást abban, hogy Európának körül kell néznie, és meg kell nézni, hogy mit kell csinálnia. Ugyanakkor a másik dolog, és ez a diplomáciának egyik sajátos területe, nagyon fontos az, hogy amikor ilyen vezetők találkoznak, akkor a megbeszéléseken ne üssék az asztalt, és ne szidják egymást, hanem normálisan próbálják egymással egyeztetni az álláspontukat, és így történt az, hogy most ugye Macron el is ment az Egyesült Államokba, Washingtonba, és találkozott a Fehérházban Trump elnökkel, és az érdekes az az, hogy éppen az a francia államfő ment oda, aki ilyen határozottan jelezte azt, hogy egy új fejezet kezdődik a mi életünkben, és valóban a megbeszélések megfelelő módon, bár egy-két francia sajtó nagyon drámai, brutális módon írta le azt, hogy össze-vissza ölelgették egymást, tapsikáltak egymásnak, a vállaikat veregették egymásnak, de végül is Trumpnak Macron elmondta, hogy mi az ő véleménye erről az egész dologról. És sőt, nagyon ritka dolog az, hogy amikor a Trump beszélt a újságíróknak, mellette ült a Macron, és szokatlan módon, amikor Trump elkezdett mondani, hogy mennyi pénzt, hány millió dollárt fordított az Egyesült Államok Ukrajna védelmére, akkor Macron közbeszólt, közbe vágott, és elmondta azt, hogy az Európai Unió jóval többet költött Ukrajna segítségére, mint az Egyesült Államok. A Macron, illetve a Trump erre csak azt tudott mondani, széthúzta az arcán a száját, és mondta, hogy hát ha maguk ezt elhiszik, akkor rendben van, mondta ő a újságíróknak. Tehát mutatja azt, hogy ez a fajta új fejezet ilyen vonatkozásban szintén sajátos légkör, sajátos helyzetet hoz létre, akkor, amikor bilaterális vagy multilaterális találkozók zajlanak, és fognak természetesen zajlani Trump és a partnerek között. Az egyik ilyen érdekes helyzet az lesz, hogy amikor Zelenszkij, ha igaz, pénteken, tehát holnap, Washingtonba utazik, hogy aláírja ezt a bizonyos megállapodást az ukrajnai ásványok témájában. Az a Zelenszkij megy oda, aki a legjobban érzi azt, hogy mit jelent a Trump-féle politika az ő saját országának a sorsára, de hát nyilván ez olyan, hogy az államfők, amikor találkoznak, miniszterelnökök, stb., akkor egy korrekt módon kell ezeket a dolgokat megbeszélni. Ha jó a kapcsolat, nincs probléma, akkor tényleg felhőtlen a légkör, de az ilyen helyzetekben, mint akár Macron esetében, Washingtonban, vagy amikor Zelenszkij megy oda, hát nem egyszerű dolog az illető államfőnek, hogy megfelelő módon visszatartsa magát, és korrekt módon aláírjon, vagy egyetértsen azzal, amit esetleg elmondanak neki. Tehát ez a új fejezete a világnak, mert nyugodtan el lehet mondani, ez a világnak is egy új fejezete, nem csak Európának, nem csak a transatlanti kapcsolatoknak. Ez mind olyan helyzetet hoz létre, hogy aki a nemzetközi ügyekkel foglalkozik, legyenek azok gazdasági, szociális, politikai, katonai, meg egyéb más ügyek, azok egy rettenetesen érdekes és sok kihívással járó helyzetbe találják magukat, és szóval nem lehet unatkozni ebben a világban, mert az egyik nap, ami történik, másnap már valami más is történik, tehát ellentétben a hidegháborús időszakkal, amikor nyugodtan visszalökted magadat a székbe, mert tudtad, hogy ez többé-kevésbé kontrollálva van, tudjuk, hogy mi fog történni, ma nem lehet igazán látni azt, hogy mi történik a világban, ráadásul egy világban, ezt a szót nem véletlen használom, mert a volt ENSZ főtitkár Kofi Annan, ugye a ghanai származású Kofi Annan is elmondta az évekkel ezelőtt, hogy a mi planétánk, a mi földünk tulajdonképpen egy globális falu. Ezt a szót használta, globális falu, ami kifejezi azt, hogy nem lehet az embernek becsukni az ablakot, és a szobájában ellenni, és abszolút nem foglalkozni azzal, mi történik kint a világban, mert a világ globális, és ami történik egy helyen, előbb-utóbb valamilyen módon lecsapódik egy másik helyen. Ezt nagyon sokan tagadják, pedig a világ sajnos ilyen, és ebbe az irányban halad.
A Political Capital kiadott egy elemzést, és hát ők is új világrendről, méghozzá nyers birodalmi logikán alapuló új világrendről beszélnek, és az az egyik állításuk, hogy az USA ezzel saját magát is meggyengíti, hiszen pontosan az történik, amiről ön beszél, hogy orosz és kínai érdekeknek megfelelően leválnak Európáról, közben a ideológiai és kulturális okokból is megszüntetik, vagy hát szétverik az amerikai állami intézményrendszert belföldön és külföldön, és hát ez az egész globális befolyását Amerikának akár már több középtávon is meggyengítheti, hogyha...
Igen, hát hogyha azt mondjuk, hogy a globális befolyását Amerikának meggyengíti, nem hiszem, hogy Trump annyira érdeklődik az iránt, hogy Amerikának globálisan milyen lesz a hatása a világban. Ő az Egyesült Államokra koncentrál, ugye ez a ismert America First, ez befolyásolja őt, és az is kétségtelen, hogy azok a rögtön bedobott témák, ugye elsőbben ugye a vámokról beszélünk, amiket elmondott, azok most egyértelműen megnyilvánul az, hogy ezek visszahatnak magára az Egyesült Államoknak a gazdasági helyzetére is. Nem tudom ezzel mennyire foglalkozik Trump, de az biztos, hogy az USA bezáródása előbb-utóbb negatív hatása lesz magára az amerikaiakra is. De a Trump szerintem holnapra vagy holnap utára gondol, és nem igazán foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és jellemző az is, hogy amikor elfoglalta az elnöki hivatalt, az első napokban megkezdett olyan témákat, javaslatokat tenni, és döntéseket hozni, amelyek szinte hogy mondjam, csak nevetést okozhatnának embereknek, akik komolyan veszik a nemzetközi politikát. Itt mire gondolok? Arra gondolok, amikor elkezdett beszélni Grönlandról, amikor elkezdett beszélni Panamáról, amikor olyan nevetséges dolgokat, döntéseket hozott, hogy most a mexikói öblöt amerikai öbölnek fogják nevezni. Ezek olyan pitián el hülyeségek, engedjék meg, hogy ezt mondjam, amik igazából nem is illenek azokhoz a témákhoz, amelyekkel foglalkoznunk kell. Tehát a Trumpnak eléggé korlátolt azért a rálátása a világra, és még egyszer nem foglalkozik azzal, hogy kint mi történik, ő inkább azzal foglalkozik, hogy milyen módon tudja ugye ezt a fajta kötelékrendszert lerázni magáról, és az én gondolkodásom ilyenkor az, hogy vajon az Egyesült Államok lakossága milyen módon fogja érzékelni azt, hogy nem feltétlen jó ez az irány, amit az amerikai állam, az amerikai kormányzat visz. Ugyanakkor azt is tudnom kell, hogy nyilvánvaló, hogy az egyszerű ember azzal foglalkozik, hogy a tojás mennyibe kerül, és drágább lesz-e, vagy olcsóbb lesz a tojás. Ugyanakkor Amerika ilyen szempontból egy speciális ország, az egyetlen olyan ország, amely valóban egy vezér szerepet játszott és játszik a világban, és ezt a vezér szerepet, hát hogy úgy mondjam, nagyon nagy bűn lenne felmondani, és ehhez persze az kell, hogy Amerika kitekintsen. Ez könnyebb mondani, mint tenni természetesen, mert én a tapasztalatomból tudom, hogy Amerika, mivel egy óriási ország, nagyon sokan laknak ott, ilyen értelemben az átlag amerikai, és még hogy ezt például New Yorkra is el tudom mondani, amely a legmultikulturálisabb város az Egyesült Államokban, ott van az ENSZ, 193 diplomatái jönnek oda, az világ vezetői rendszeresen járnak oda, de mégis például, ha megkérdeztem azt, hogy mondják meg nekem, már az utca emberétől megkérdeztem, hogy Magyarország melyik kontinensen van? Nem tudták megmondani. És ismerőseim mondják azt, hogy az amerikai oktatásban van egy ilyen probléma a történelem és a földrajz oktatásával. Ez, amit a Trump csinál, csak sajnos ráerősít erre az irányzatra, ami nagyon káros, mert az Egyesült Államoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy a világ, a mi globális falunk megfelelő irányba menjen. Egyelőre ennek csak most a negatív oldalát tudjuk elviselni.
Hogyha az Egyesült Államok kicsit most magára fog figyelni, nem tudjuk, hogy meddig, akkor Európa, az Európai Unió be tud-e valamennyire lépni a helyébe, illetve hát az a félelem, ami most nagyon konkrétan attól van, hogy mi van, hogyha a NATO legerősebb katonai hatalma majd nem védi meg Európát, ennek a félelemnek a hatására tudunk-e közösen valamilyen irányba elindulni?
Igen, hát ez jó kérdés, erre utaltam is az imént, hogy az európaiak rádöbbennek arra, hogy talán egyedül vagyunk, vagy legalábbis nem számíthatunk úgy az Egyesült Államokra, mint eddig, és ez vonatkozik természetesen a NATO-ra is, mert hiszen a NATO legfontosabb tagállama az Egyesült Államok volt, és a biztonságot ez az amerikai háttér adta meg Portugáliától Észtországi mindenkinek. Ez a tudat már megjelent az európaiak között, ezt már tapasztaljuk, most már ugye lassan egy hónap eltelik, ha jól számolom a NATO, illetve a Trump elnökségben, és ezért van az, hogy több ilyen megbeszélés folyik, mind a NATO keretében, mind az Európai Unió keretében arról, hogy mit kell csinálni. Ennek a veszélynek a felmérése zajlik, és ezt teljes mértékben tisztában, ez nem is kell nagyon, nagyon nagy tudósnak lenni, hogy lássuk azt, hogy mennyire megváltozik adott esetben az Európai Unió, vagy akár a NATO-nak a szerepe, a súlya, hogyha az Egyesült Államok, hát arra nem merek gondolni, hogy kilép, de ha az Egyesületek eltávolodik ugye a NATO-tól, vagy pedig az Európai Uniótól, mert tisztában vagyunk azzal, hogy ugye 27-en vagyunk az Európai Unióban, állandóan szó van arról egyéb más kérdésekben is, hogy amikor lépünk, akkor nagyon fontos az egység, hogy egyfajta megközelítést lássunk az Európai Unióban. Ez nem mindig működik. Nem mindig működik, és itt egyébként Magyarország is igencsak sajátos szerepet játszik ebben. Az előbb ugye említettem az ENSZ közgyűlését is, és azt a határozati javaslatot is, amit nagyon nagy többséggel az ENSZ-ben elfogadtak Ukrajna területi épsége és függetlensége kapcsán, és itt azok, akik ez ellen szavaztak, azt hiszem 18-an voltak, olyanokkal, mint Észak-Korea, meg Kuba, meg mit tudom én, meg természetesen Belarus. Magyarország az egyetlen Európai Uniós tagállam volt, aki csatlakozott ehhez a nem szavazó társasághoz. Tehát visszatérve az Európai Unióhoz, Európai Unióban rengeteg ilyen probléma van, nagyon sok olyan téma van, amelyben nem feltétlen mindig ugyanaz a megközelítése különböző országoknak, de általában véve sikerült ezt a fajta egységet megtartani, még akkor is, hogyha itt-ott előfordultak tartózkodások, vagy netán nem szavazatok, tehát az Unió ennél jobban, mint a mai világban nem tudja felmérni azt a realitást, hogy igen, a saját lábunkra kell állni. Én nagyon remélem azt, hogy ez egy ideiglenes időszak lesz, és előbb-utóbb visszatérünk a korábbi helyzethez, de számolni kell azzal is, hogyha valóban ez az amerikai külpolitika tovább folyik, akkor az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia a saját koncepcióit, a saját mozgási területét, és biztosítania kell azt, hogy megmaradjon a nemzetközi porondon egy viszonylag erős országszövetségként, és amire odafigyelnek a világban máshol is. Ez sokkal nehezebb lesz, ezt tudni kell, mint az Egyesült Államok nélkül. De jelenleg más lehetőség nincsen, a következő 4 év így fog zajlani, és utána meglátjuk, hogy hogy fog tovább zajlani az USA politikája. Az Európai Unió viszont fenn akar maradni, mert ez egy nagyszerű intézmény volt, amit annak idején létrehoztak, és meg kell őrizni ennek a feltételeit. Ehhez az kell, hogy az Európai Unió tagállamainak vezetői tisztában legyenek ezzel a kihívással, amelyel most számolnunk kell.
És kérdés, hogy ez Kelet-Európa védelmét mennyire tudja biztosítani? Hát nagyon sok elemző tart attól, hogy visszakerülhet egyfajta orosz érdekszférába a Kelet-Európa. Ön mennyire látja ezt reálisnak, illetve hogy mennyire lehet ez ellen védekezni?
Én nem hiszem, hogy egy orosz érdekszférába kerülne vissza Kelet-Európa. Nem ott tartunk. Ugyanakkor kétségtelen, hogy itt is különböző tagállamokról van szó, vannak, akik érzékenyebbek erre, vannak, akik kevésbé érzékenyek erre, és ismerve Putyinnak ezt a, egyre inkább a sajtóban tapasztalom ezt a leírást, erre a neoimperialista megközelítésére, nyilván a volt orosz birodalom emlékezete és céljai jelentkeznek ugye Vlagyimir Vlagyimirovicsnek az agyában, és ilyen értelemben kell gondolni arra, hogy mi történt annak idején Grúziában, mi történik most Transznisztriában is, arra kell gondolni, hogy Belarus milyen helyzetben van Oroszországhoz képest, az ukrajnai háború is tulajdonképpen ennek az egyik oldala, és a legérzékenyebbek természetesen erre a dologra azok a baltiak, az a 3 balti ország, amely szintén ugye a cári birodalomnak a része volt, utána függetlenné váltak, utána a sztálini Szovjetunió újból bekebelezte őket, egyébként zárójelben a Molotov-Ribbentrop paktumnak köszönhetően, amelyről nagyon kevesen beszélnek, amely egy két éven keresztül, 39-től 41-ig egy olyan gazdasági, titkosszolgálati, politikai és katonai együttműködés jelentett a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország között, amely elképesztő volt. És szerencsénkre idézőjelbe Hitler úgy döntött 1941. júniusában, hogy megtámadja a Szovjetuniót, habár aláírtak vele egy nem támadási paktumot, és ez volt az, amely aztán a Szovjetuniót a Németország elleni szövetségeseknek a csoportjába vitte bele. Tehát ezek a, és akkor ugye a három balti állam megint csak a Szovjetunió része lett, és amikor szétbomlott a Szovjetunió, az összes többi volt szövetségi köztársasággal együtt, ők is függetlenné váltak. Ez három pici állam, ráadásul meg kell mondjam, hogy annak idején nagyon sok embert onnan Szibériába szállítottak a Szovjetunió idején, és nagyon sok orosz bevándorló telepedett le Észtországban, Lettországban, stb. Tehát ilyen értelemben egy nagyon sajátos helyzetük van, de ők nyilván sokkal érzékenyebbek arra, hogy hogyan fog alakulni a Nyugat, adott esetben az Európai Unió és a Oroszországnak a kapcsolata, és hogy nehogy az legyen, hogy Oroszország katonailag lerohanja ezt a három kis önálló országot. Ez egy nagyon érzékeny dolog, ami lóg a levegőben, de nyilván, amikor Kelet-Európáról beszélünk, ők azok, akik a leginkább érzik ennek a veszélyét. De még egyszer, a szovjet, az orosz érdekszféra kiterjedését én nem nagyon tudom elképzelni, és az kétségtelen, hogy mi is, akik az Európai Unió tagjai vagyunk, szervesen együtt kell, hogy működjünk, független attól, hogy ki hol van, Portugáliától kezdve egészen Szlovákiáig, mert ez a jövője az Európai Uniónak a világban, amely egy olyan irányba megy, amit előre nem lehet látni, és amikor erről beszélek, akkor arról beszélek természetesen, ha megnézi az ember Ázsiát, megnézi az ember Afrikát, vagy akár Latin Amerikát, rengeteg olyan probléma van, amely el fog kísérni bennünket a következő évtizedekben, és ezekben a nagy politikai dilemmákban, problémákban az Európai Uniónak ott kell lennie, hogy a saját érdekeit, saját szempontjait, saját értékeit és elveit érvényesítse, és így tudjon szembenézni a kihívásokkal. Ez egy nehezebb dolog lesz akkor, ha nem áll mellettünk az Egyesült Államok, amely tényleg egy feltétlenül szükséges segítség volt eddig is, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy a következő évtizedekben ez továbbra is megjelenik, és nem egy olyan fajta Trump-féle megközelítés fog tükrözni, amely rendkívül kárt okoz előbb-utóbb Amerikának is, de Európának is kárt okoz, és úgy mondom a világnak is bizonyos értelemben.
Hogyan látja Magyarország lehetőségeit, meg mozgásterét ebben a talán új világrendben, meg ebben a stratégiai autonómiára minden bizonnyal törekedni tervező Európai Unióban?
Hát ha az ember megnézi az eseményeket, a dolgokat, amik történtek, akkor nem nagyon nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Magyarország ilyen értelemben nagyon sajátos szerepet játszik. Nagyon sok helyen emlegetik ezt a szót, hogy párja országgá vált az Egyesült az Európában, az Európai Unióban, és ezt tapasztaljuk a retorikában is. Én magam tapasztalom, amikor hallom a vezetőink nyilatkozatait, amik egyre durvábban, egyre határozottabban ebbe az irányba tolják a retorikát, a közbeszédet, és a legutóbbi esetek is mutatják azt, hogy összehasonlítva az összes többi tagországgal az Európai Unióba, Magyarország egy sajátos szerepet játszik, és még a szavazatokban is látszik, például amikor az ENSZ-ben még Szlovákia is megszavazta ugye ezt a bizonyos határozatot az Ukrajnával kapcsolatban. Magyarország volt az egyetlen az Európai Unióban, amely szintén megszavazta ezt a határozatot egy sor más olyan országgal együtt, akikről jól tudjuk azt, hogy milyen politikát folytatnak. Tehát ahhoz, hogy ez valamilyen módon megváltozzon, nyilván egy másfajta koncepció kell a magyar vezetésben, vagy egy másfajta magyar vezetés kell, hogy más bel, és főleg ugye most külpolitikáról beszélünk, külpolitikát folytasson, és ez nyilván az egyes adott országoknak a belügye, az adott országok lakossága tudja majd ezt eldönteni, hogy hogyan szavaz a különböző választásokon. Egyelőre az a helyzet, hogy ilyen értelemben tényleg Magyarország nagyon kilóg a sorból, de mennek előre a dolgok, beleértve persze azt is, ezt is látni kell, hogy a jelenlegi eléggé tumultuózus nemzetközi, meg akár belpolitikai helyzetekben számos országban előre törtek olyan pártok, amelyek nem feltétlenül azt az irányt követik, hogy az Európai Unió és azon elvei és értékei, amelyeket magunknak vallunk, azok továbbra is domináljanak az európai politikában. Ezt láttuk most egy sor választás során. Meg kell nézni, hogy a jövőben hogyan reagálnak erre a különböző politikai erők, és ez ettől függ az, hogy az Európai Unió a jövőben milyen politikát fog folytatni, kik lesznek majd a vezetői ennek a szövetségnek. Ez egyáltalán nem olyan dolog, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy most el van intézve, tudjuk, hogy mi elkötelezettek vagyunk. Nem. Meg kell nézni, hogy az egyes országokon belül hogyan haladnak a viták, milyen belpolitikai eredmények születnek, és ennek fényében lehet majd megállapítani, hogy az Európai Unió el tudja látni azokat a nagyszerű célokat, amiket annak idején az Európai Unió létrehozói kifejeztek és leszögeztek, amely lehetővé tette azt, hogy a II. Világháborúból kimásszon Európa, és egy olyan csoporttá váljon az Európai Unió, amely tényleg egy olyan politikát folytat, amire oda lehet figyelni, és pozitív ilyen értelemben. Tehát ebben az új fejezetben, amiben vagyunk, ebben az Európai Unió jövőbeni szerepe is nagymértékben nem megkérdőjeleződik, meg kell, hogy nézzük, hogy milyen módon tud majd érvényesülni az eddig ismert európai politika, és az, hogy az Európai Unió államai között hogyan alakulnak a belpolitikai helyzetek, mert ez nagymértékben befolyásolja azt, hogy az Európai Unió milyen politikát fog folytatni külpolitikailag is, és belpolitikai. Amikor belpolitikát értek, akkor a 27 országról beszélek. És hát én nagyon szeretném, hogyha egy szép napon a Nagy-Britannia is visszacsatlakozna az Európai Unióhoz.
3 percünk maradt. Többször előkerült a beszélgetésben, hogy ön reméli, hogy majd ez a káosz, ami most kialakult, ez visszarendeződik. Ez az ön személyes optimizmusa, vagy vannak azért arra utaló jelek, hogy ez nem annyira végleges, mint látszik?
Egyelőre erre utaló jeleket nem látok. 2, én eleve optimista ember vagyok. Tehát akarok hinni ebben a dologban, és megteszek mindent, amit meg tudok tenni, hogy a dolgok ne ilyen rossz irányba menjenek. De ahogy mondottam több ízben is, egy nagyon bonyolult, nagyon tumultuózus, nehezen kiszámítható időszakban vagyunk, amely azoknak, akik a nemzetközi politikával, a nemzetközi ügyekkel foglalkoznak, legyen az ő kereskedelem, vagy katonaság, vagy politika, azok számára ez egy nagyon-nagyon érdekes terület. Tehát tényleg nem lehet unatkozni, és nem unalmas ez a világ. Ezzel együtt a végkicsengését, azt nyilván a következő években, évtizedekben fogjuk megtudni, és nagyon sok függ attól, hogy a mostani felnövő generáció milyen módon tudja értékelni azt, hogy a világ milyen helyzetben van, milyen helyzetben voltunk korábban, milyen problémák, milyen lehetőségek várnak bennünket a jövőben, és ennek alapján kell, hogy eldöntsék, hogy merre menjünk tovább. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezért nagyon fontos az, hogy tudják a mai fiatalok, hogy valóban ők lesznek a jövőnek a döntéshozói, és a megfelelő tudással kell, hogy meghozzák a döntéseket, racionálisan, és ismerve azt, hogy Európa szerepe mi a világban, mert ez az, ami egy pozitív végkimenetet tud eredményezni, de egyelőre én most itten tartózkodnék, bár nehéz ezt kimondanom, tartózkodnék ettől a pozitív jóslattól, de nagyon-nagyon remélem, hogy beleértve az Egyesült Államokat is, nem feltétlenül ebbe a rossz irányba megy Európa és a világ. Ehhez persze az is kell, hogy Szudánban, a közel-keleten, a Dél-Kelet-Ázsiában is ezek a fajta sokszor véres konfliktusok is megszűnjenek, és az Egyesült Nemzetek Szervezete is megfelelő módon tudja kezelni ezeket. Ehhez persze az is kell, hogy a Biztonsági Tanácsban az állandó tagok, beleértve az Oroszországot is, meg az Egyesült Államokat is, úgy cselekedjenek, ahogy azt kell.
Nagyon szépen köszönjük Erdős Andrénak, Magyarország volt ENSZ képviselőjének, hogy itt volt velünk és beszélgetett velünk. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is, 10-20 év múlva is.
Nagyon szívesen.
És ezzel a műsor véget ért. Erdős Andréval folytatott beszélgetésünket a YouTube csatornánkon is, hamarosan videós formátumban is megtekinthetik. Majd, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a Klubrádió csatornájára. A műsor elkészítésében Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.